Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket, én is valóban régen találkoztunk. A mai alkalomra egy első olvasásra, egy ránézésre, tehát meglehetősen prózainak tűnő igét választottam alapigeként. Ez Eszter könyve 6. fejezetének első verse, ennek is csak az eleje. De mielőtt felolvasnám, azért idézzük fel nagyon röviden az alapigénket megelőző, tehát a bibliai leírásban az alapigénket megelőző történetet Eszter könyvéből. Tudom, hogy jól ismeritek, ezért tényleg csak azért, hogy így szervesen tudjam kapcsolni ide az alapigét. Tehát arról van szó ugye Eszter könyvében, hogy Ahasvérus, a hatalmas Méd-Perzsa birodalom királya, magas rangra emeli az egyik kegyencét, Hámánt. És ez a gyenge jellemű Hámán megittasul ugye a könnyen jött pozíciótól, zárójelbe jegyzem meg, nincs új a nap alatt, ugye mai napig is érvényes, adj neki hatalmat, s megtudod ki ő. Tehát megittasul ettől az ajándékba kapott pozíciótól, és elkezd hatalmaskodni természetesen a kisembereken, vagy legalábbis a nála kisebbeken. És megköveteli többek között, hogy hajtsanak térdet előtte. Márdokeus viszont, ugye az elhurcolt zsidóság képviselője, ugye tudjuk a babiloni fogság során, vagy az akkori elhurcoltatás eredményeképpen élnek itt zsidók ebben a birodalomban, illetve ebben a városban, akik aztán nem tértek azoknak a leszármazottai, vagy ugye a diaszpóra, így nevezzük, akik nem tértek vissza a Jeruzsálembe, illetve Izraelbe, amikor véget ért a fogság. Márdokeus tehát ennek a zsidóságnak a képviselője nem hajtott térdet Hámán előtt, mire ő égtelen haragra gerjedt, és rávette a királyt ilyen nemes egyszerűséggel, hogy írtassa ki a zsidókat. Ugye, tehát érezzük, hogy micsoda, egyensúlybeli különbség van itt, megsértődött egy személyes ok miatt, ráveszi a királyt, hogy írtsa ki a zsidókat. És így olvassuk Eszter könyvében, a 3. fejezetben, ugye a királyról is árulkodik ez, hogy minden különösebb visszakérdezés nélkül ezt a döntést meghozta, hogy elküldettek a levelek a futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket és asszonyokat egy napon, 13. napján a 12. hónapnak, és hogy javaikat elragadják. Ez nem mellékes, ez sem azért, tehát így hozzáfűzi a Szentírás, hogy ez is a célja volt ennek a népirtásnak. Ez azonban még nem elégítette ki a megsértett Hámánnak a hiúságát, tehát nem elég, hogy majd valamikor a nem túl távoli jövőben egy napon, egy pontosan meghatározott napon ki kell írtani a zsidókat, hanem, és megint idézem Eszter könyvéből, ugye, hogy hogyan vall Hámán a baráti körében az ő sértődöttségéről, vagy szándékairól, mindez semmit sem ér nekem, mondja, valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a király kapujában. És mondta neki Zéres, az ő felesége, és minden barátja, csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdokeust akasszák rá. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a fát. Tehát ugye értjük, nem elég, hogy majd valamikor nem sokára az összes zsidót sikerült kieszközölni, hogy kiírtsák, de addig is nagyon zavarja Hámánt, hogy ott ül Márdokeus, és ő vele valamit hamarabb kellene kezdeni. Ugye ott van a baráti jó tanács, csináltass egy hatalmas akasztófát, vagy nagy akasztófát, és mondd a királynak, egyszer akasszák rá. És hát elkészül ez az akasztófa, és itt jön az alapigénk, itt szeretném felolvasni. Ugye másnap készül Hámán, hogy véghez vigye, vagy rávegye a királyt a gyalázatos elképzelésre, csak hogy éjszaka történik valami, és idézem az igét, azon éjjel kerülte az álom a királyt. Ja mondom, hogyha egy elsőre felolvasom, talán mellékesnek vagy furcsának ad, hogy jön ez ide alapigeként, de ilyen felelevenítve a történeteket, úgy vélem, hogy ez a kis rövid mondat egy olyan félelmetes drámaisággal csendül. Itt történt azért valami. Jelentéktelennek tűnik, de azon az éjszakán, mielőtt Márdokeus fölakasztanák, történt valami, kerülte az álom a királyt. És hát Eszter könyve történetének folytatásából kiderül, hogy ez a jelentéktelennek tűnő félsor valójában felbecsülhetetlenül fontos mozzanat a történet, és egyáltalán Márdokeus és a zsidók sorsa kimenetelének szempontjából, sőt az egész Eszter könyve történet egyik forduló pontja, ja, miért is elevenítsük csak fel. Mert ugye Márdokeus ennek, illetve hát a nép ennek a kis momentumnak köszönhetően menekül meg tulajdonképpen. A király ugyanis az álmatlansága miatt, idézem, megparancsolta, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt. Ugye hát gondolom mindnyájan ismerjük az álmatlanságnak a keservét, és hát arról volt szó egyszerűen, hogy a király egyfajta emelkedettebb szórakozásra, vagy nem is tudom mi erre a jó szó, tehát a figyelem elterelésére vágyott, így tud az ember elaludni, hogyha arra koncentrálunk, ezt biztos mondom, mindenki tapasztalt, hogy aludjunk már el, annál kevésbé megy. Tehát egy ilyen figyelem elterelés, nem volt DVD, meg mi egymás, tehát ő a történet, a birodalom története könyvéből, krónikás könyvéből olvastatott fel magának, és a felolvasás során eljutnak ahhoz a részhez, amelyben azt jegyezték fel, hogy Márdokeus egy ízben megmentette a király életét azáltal, hogy leleplezett egy gyilkos összeesküvést ellene. Tehát egy gyilkos merényletet, amit Ahasvérus ellen szőttek. És a király érdekes módon most tudja meg, hogy ezt Márdokeus leplezte le, ezt az összeesküvést, nyilván magáról a merénylet tervéről tudott, hiszen keményen meg is büntették az összeesküvőket, de hogy tulajdonképpen Márdokeusnak köszönheti az életét, mint ahogy azt is most tudja meg, hogy Márdokeus ezért semmi köszönetet, semmi elismerést nem kapott, semmi jutalmat nem kapott. És intézkedik Márdokeus megjutalmazásáról. És itt jön a drámai, egyben komikus fordulat a történetben, mert ugye másnap Hámán nagy mellénnyel jön, hogy a jó barátját, a királyt rávegye Márdokeus fölakasztására, de a király megelőzi őt a szóban, és megkérdezi Hámántól, mit kell azzal tenni, akivel a király nagy tisztességet kíván cselekedni. És ugye a hiú ember azt hiszi, hogy megi lehetne más, megint őt akarja a király megjutalmazni. Zárójelben mondom egyébként talán számomra, hogy mivel tett szert Hámán ekkora szimpátiára a király részéről, és hát kezdi sorolni, hogy ő tulajdonképpen mit venne szívesen, és ugye ott szép ruháról szó van, fel kell öltöztetni az ilyen embert, felültetni a király lovára, végigvezetni így a városon, és kiáltani előtte, hogy így tesz a király azzal, akit meg akar jutalmazni. És egyből mondja a király, hát akkor Hámán tegyél pontosan így Márdokeussal. És hát nincs mit tenni, ugye a király szava az megvétózhatatlan, és hát elképzelhetjük, hogy leforrázva érzi magát ez az ember, ugyanakkor inkább abban az oldalban gyönyörködhetünk, hogy Márdokeus egy ilyen kis mozzanat miatt, tehát a király álmatlansága miatt megmenekül, legalábbis az azonnali kivégzéstől, és ugye igazságot szolgáltatnak neki a történtek. Azonban sokkal fontosabb ennél, vagy legalább ilyen fontos, hogy ebben a kis epizódban alapozódik meg a királynak a jó indulata a zsidók iránt. Tudják, hogy Márdokeus zsidó, ugye maga a király mondja, idézem szó szerint, hogy Hámánnak így adja ki a parancsot, hogy és cselekedj úgy a zsidó Márdokeussal. Tehát tudja, hogy Márdokeus zsidó, itt alapozódik meg a jó indulata a zsidó nép iránt, ami majd Eszter, ugye a királynévá lett Eszter közbenjárása nyomán végső soron a népnek a megmeneküléséhez vezet. De hadd tegyem fel a kérdést, hogy vajon miért nem tudott aludni Ahasvérus azon az éjszakán? Mi volt az oka ennek a prózai dolognak, ami mint egy ilyen dominó effektus után az események sorát, láncolatát indította el, és végül mind Márdokeus, mind Isten népének a megmeneküléséhez vezetett. Nagyon érdekes, hogy a bibliai leírás nem mond erről semmi közelebbit, nem mond az álmatlanság okáról semmit. Annyit ugyan megtudunk a történetből, hogy Eszter és Susán városának minden zsidó lakosa 3 napig fohászkodott és böjtölt, amikor értesültek a veszedelemről. Persze nyilvánvaló hívő szemlélettel egyértelmű a válasz, Isten állt a király álmatlansága mögött, ő akadályozta meg azt, hogy Ahasvérus át tudja aludni ezt az éjszakát, úgy, mint ahogy feltehetőleg a többi éjszakát át szokta aludni. Mégis úgy vélem, hogy egy roppant fontos tanulság, vagy inkább így mondom, üzenet húzódik itt az mögött, hogy Ahasvérus nem tudott aludni, és hogy nem rágja a Szentírás a szánkba, hogy ezt Isten idézte elő. Van a Bibliának egy nagyon fontos, úgy vélem a mi köreinkben nem is kellően hangsúlyozott tanítása az elrejtőzködő Istenről. Tehát, hogy Istenünk elrejtőzködő valaki. Magát a kifejezés szó szerint Ézsaiás könyve 45. fejezetében találjuk a 15. versben. Elrejtőzködő Isten vagy, bizony, Izraelnek Istene szabadító, de mondom, a kifejezés itt található, meg más helyeken is, de tulajdonképpen lépten nyomon visszaköszön a Biblia lapjain Istennek ez a tulajdonsága. Vagyis, hogy nem avatkozik bele durván, megjelenve fizikai valójában a hatalma, a mindenható fizikai hatalma érvényesítésével a világunk történéseibe, hanem csak ad egy kis pöccintést az eseményeknek a megfelelő ponton, a megfelelő időben, de ennek a kis pöccintésnek a hatására akár a leghatározottabb szándékoktól, a legnagyobb energiáktól hajtott, nyílegyenesen a beteljesedésük felé dübörgő gonosztettek is gellert kaphatnak, és eredeti céljukkal éppen ellentétes végkifejletbe torkolhatnak. Tehát figyeljük csak meg, most visszautalva megint ennyi, hogy Ahasvérus király nem tudott aludni, nem tudjuk miért, vagy legalábbis nem rágja a szánkba, tény, hogy nem tudott aludni, és ez egy egészen, hogy mondjam, olyan csavart ad, olyan gellert ad a történteknek, hogy egész más sül ki belőle, mint amit emberi számítás szerint, ugye felmérve a körülményeket, várhattunk volna, hogy Hámán Galád terve, aljas terve akadálytalanul véghez vivődik. E tanítás, mondom, központi fogalma, tehát egy központi tanítás, hogy az Isten elrejtőzködik, és hogy kis pöccintésekkel irányítja a dolgokat. Ennek van egy szakkifejezése a Bibliában, ez az elforgatás. Vagyis, hogy Isten elforgatja a dolgokat, rengeteg ige idézhető itt, csak egyet hadd idézek a 33. Zsoltárból, a 10. verset. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, és meghiúsítja a népek gondolatait. És mondom, számos egyéb szakasz történet behivatkozható, itt beidézhető, eszünkbe juthat a Szentírásból. Én a történetek kapcsán csak egyet, talán a legkifejezőbbet említeném meg egy gondolat erejéig, József történetére, hogyha gondolunk, ugye ott is valami hasonlóról van szó, a testvéreknek az aljas szándéka, ugye ami Józsefet teljesen kilátástalan helyzetbe hozza, de aztán ugye József az elfűsége és az Isten segítsége az elvei kitartása hiterévén, és persze az Istennek a valóságosan megnyilatkozó, az ő életében megnyilatkozó kis elforgatások révén, ugye gondoljunk a Potifár házában történtekre, aztán a börtönben történtekre, aztán a fáraó álmára, amit József megfejt, és így tovább. Tehát a kis elforgatások révén egy nagy elforgatást is létrehoz, amit József így fogalmaz meg, amikor aztán jönnek az éhínség idején a testvér bátyja, és éppen tőle, mint a fáraó első számú helyettesétől kérnek élelmet, és menekülnek meg tulajdonképpen az éhhaláltól. Így fogalmazza meg tehát József: ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, figyeljünk fel itt a fordítás szóra, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Igen, tehát elforgatás, Isten így irány, így kormányozza, így, nem is ez a jó szó, hogy kormányozza, hanem így vezetgeti akár a személyes életünket, akár a történelmet. Nagyon fontos azonban, hogy mindeközben Isten végig a háttérben marad. Láttuk, hogy Eszter könyvében sincs a szánkba rágva a dolog, olyannyira, hogy Eszter könyvében egyébként még Istennek a neve sincs megemlítve vagy leírva. Még utólag is mondhatná nyugodtan egy kételkedő valaki, hogy az, hogy a királyt elkerülte az álom, teljesen a véletlen műve, hiszen bármikor előfordulhat ez, hogy valaki nem tud aludni, véletlenül így történt, és ez a véletlen aztán ez indítja el az eseményeket. Ezzel szemben ezzel a vélekedéssel szemben azonban a Szentírásban olvasunk egy önmagában, megint csak azt kell mondjam, félelmetes vagy drámai kijelentést, figyelmeztetést, hogy az Úr közben figyel és hallgat. Ugye Malakiás könyve 3.16, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Miközben tehát az emberek között, itt az emberi világban vagy szférában a legkülönfélébb vélekedések hangzanak el, a legkülönfélébb magyarázatok adott helyzetekre vagy szituációkra, és a legkülönfélébb reakciók születnek meg. Kedves gyülekezet, ha belegondolunk ebbe a sajátosságba, tehát, hogy az Isten elrejtőzködik, és figyel és hallgat, ez azért egy félelmetes dolog. Ez egy félelmetes dolog. Bármennyire is ott van, én tudom nagyon jól a gyülekezeti, hogy mondjam, zsargonunkban az a kérdés, hogy milyen a kapcsolatod Istennel, mint hogyha Istennel olyan természetszerű lenne, hogy közvetlen kapcsolat lenne, mintha látnánk, vagy beszélnénk vele. Mondom, félelmetes ez a kép, amit a Biblia ilyen módon elénk tár, mert ugye egyfelől az Isten elrejtőzködik, erkölcsi döntéshelyzeteinkben, amik távolról sem feketék-fehérek a legtöbb esetben, tehát távolról sem könnyű a döntés, legalábbis az eseteknek egy jelentős számában, nem ad egyértelmű vezetést olyan módon, hogy kézi vezérlés formájába, tehát nem ment meg minket a gondolkodás, a helyzetértékelés, a helyzetek értelmezése kényszerétől, sarkosan szólva nem írja ki piros betűkkel az égre, hogy mi a helyes döntés, mit kell tenni. Másfelől viszont azt mondja ugyanez az elrejtőzködő Isten, hogy figyel és hallgat, hogy mit cselekszünk, tehát elvárja, hogy helyesen döntsünk, hogy megtaláljuk a szíve szerint való döntést, és legyen is bátorságunk meghozni ezt a döntést. Hadd tegyem hozzá zárójelbe megint csak, hála neki nem azonnal várja el, tehát nem úgy, hogy kapásból az ember mindjárt tudja, és kapásból van ereje és bátorsága meg is hozni. Elnézi a bizonytalankodás, mondja így a tudatlanság idejét, tehát hagy átfutási időt, de végső soron ez nem változtat azon semmit, hogy ő elrejtőzködik, nem rágja a szánkba, hogy mikor mit kell tenni. Másfelől mégis elvárja, hogy végeredményben megtaláljuk a helyes döntéseket az életünk különböző kihívásaiban, próbáiban, döntéshelyzeteiben, és döntsünk is úgy. Kicsit hasonló ez a helyzet, mint Jobbnál, nem is kicsit nagyon, csak talán a próbák kisebbek, mert miről van szó Jobb könyve történetében? Ugye Jobbot egyszer csak az ő perspektívájából, az ő nézőpontjából nézve, ugye ami elől el van rejtve az, amit mi olvasók nagyon jól tudunk, hogy Sátán bemegy Istenhez, megvádolja Istent, megvádolja Jóbot egy ilyen sajátos érdekkapcsolattal, hogy Isten megáldja Jóbot, cserébe Jób szereti Istent, na de vonj csak vissza az áldásaidat, mondja Istennek, és majd nézd meg, hogy Jób meg fog téged tagadni, meg fog téged átkozni. És tehát egy ilyen kegyetlen alkuba kényszeríti bele, mint egy magát az Istent is a gonosz. És hát mondom, mi ezt olvasók tudjuk, hogy Isten visszavonja tőle a védelmét, és megengedi, hogy Sátán bármilyen csapást rábocsásson, csak az életét kell kímélnie. De mindez Jób perspektívájából úgy néz ki, hogy nem tud semmit, egyszer csak azt látja, mint derült égből a villámcsapás, ugye kezdenek záporozni rá a kegyetlenebbnél kegyetlenebb csapások. És föl van adva neki a kérdés, hogy hogyan értelmezi ezt a helyzetet, és mit cselekszik, tényleg megátkozza az Istent, vagy egyáltalán mit lehet itt tenni. És hogy még inkább kiéleződjön a helyzet, ugye megjelennek a barátok, akik hogy így mondjam, az intellektualitás, tehát a szellem, mármint a gondolkodás szintjén, a logika szintjén szorítják Jóbot satuba, mert ugye azt a nagyon egyszerű paradoxon tárják elé, igazságos az Isten? Igen. Tehát igazságtalanul nem büntet senkit. Te büntetve vagy? Igen. Tehát bűnt kellett, hogy elkövessél. Tagadod? Akkor viszont azt mondod, hogy az Isten igazságtalan. Ugye értjük, hogy Jób többszörösen, hogy is mondjam, csak rendkívül nehéz helyzetbe jut, és példázza még, hogyha mondom, hála Istennek, mi nekünk nem ilyen súlyosak a próbáink és a döntés helyzeteink, mint neki, de példázza ezt, hogy bizony nehezek ezek a helyzetek, nincs ott az Isten közvetlenül, hogy megmondja, mi történik, ezt hogyan kell értelmezni, és nekünk mégis ebben a homályban, a nehézségek közepette is meg kell találnunk a keskeny utat. És tudjuk jól, hogy Jób hű marad az Istenhez, és itt térnék vissza Eszter könyve történetére is, hogy lélekemelő olvasni, hogy a Méd-Perzsa birodalomban is volt egy Márdokeus, aki akárcsak Jób, gerinces tudott maradni a próbák közepette, gerinces és hűséges tudott maradni a gőgös és kistílű hatalommal, ugye annak a képviselőjével, Hámánnal szemben. Márdokeus érzékeny lelkiismerete jelezte, hogy a Hámán által megkövetelt tisztelet, ugye Hámán azt adta ki parancsba, hogy mindenkinek térdet kell hajtani, le kell borulnia előtte. Tehát Márdokeusnak az érzékeny lelkiismerete jelezte, hogy ez a tisztelet, ez több, mint amit a társadalmi viszonyok, a társadalmi rang megkívánna, a törvényes rend indokolna. A Hámán által megkövetelt tisztelet már a Márdokeus lelkiismeret, illetve hitbeli meggyőződésébe ütközött, egyszerűen szólva értette és érezte Márdokeus, hogy ez már bálványimádás lenne, hogyha ezt az igényt kiszolgálná, és ennek megfelelően járt el. Hozzáteszem, hogy Márdokeusról mindenki tudta, hogy hívő, mindenki tudta, hogy zsidó ember, ugye ezt ebben az időszakban még behelyettesíthetjük az Isten népe, vagy a hívőség fogalmával, és tehát azt is jól látta Márdokeus, hogy itt nem egyszerűen csak az ő személye a kérdéstárgya, hanem az ő hite, amit vall, az az igazság, az az Isten, amit képvisel. A többi Isten, vagy így mondjam, a többi népnek a többi vallás, vagy a többi nép, a többi Istent imádó nép, az gond nélkül leborult Hámán előtt, nem találtak ebbe kivetnivalót. Na de a zsidók Isten, a Biblia Istene is jóvá hagyja ezt, mert ha Márdokeus leborul, az azt jelenti, hogy igen, jóvá hagyja a mi Istenünk is. És kedves gyülekezet, itt már magunkra térek át, akik hasonlóképpen Isten népe vagyunk, annak valljuk magunkat, mint egykor Márdokeusék, mint egykor a zsidó nép, és bizony ma is igaz ez, ugyanúgy, mint egykor, hogy Isten figyel és hallgat. Pálnak van egy nagyon kifejező metaforája, ami más oldalról világítja meg ezt a mi helyzetünket, amit itt az elrejtőzködő Isten tanításával és az elforgatás bibliai tanításával akarok vázolni és érzékeltetni. Ugye jól ismerjük az első korintusi levél 4. fejezetének 9. versében elénk tárt képet, színháza lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Tehát arról van szó, hogy itt a Földön, ugye a nagy univerzumnak egy kis szigetén félelmetes dráma zajlik, amit az egész világegyetem figyel. Ilyen szempontból igaz a, ugye a középkorban már meghaladott geocentrikus világkép, mert ilyen szempontból mégis a mi világunk a világ középpontja. Mindenki arra figyel, itt történik meg az, ami sehol másutt, hogy a szeretet és az önzés életrendje, vagy ha úgy tetszik, Isten és Sátán erkölcsileg megküzd egymással. És ez ad ilyen kitüntetett helyzetet a mi világunknak. Tehát, mint egy kozmikus színpadon zajlik a történet, zajlik a nagy küzdelemnek a drámája, amelyben tetszik, nem tetszik, mindannyiunknak valamilyen szerepet fel kell vállalni. Mindannyiunknak valamilyen módon be kell kapcsolódni ebbe a nagy küzdelembe. Nem tudjuk megúszni, nem tudunk kívül maradni rajta, hozzáteszem, a nem döntés is döntés. Tehát benne részt kell vennünk, szerepet kell vállalnunk, és közben az Isten és a mennyei lények, vagy az egyéb teremtett lények figyelik, ugye megírja szintén Pál apostol az Efézusi levélben, hogy az itt zajló dráma révén tanulják ezek a mennyei lények is az Istennek a sokféle bölcsességét, vagyis értik meg, hogy kicsoda valójában az Isten, ők is, teszem hozzá, akik színről színre látják az Istent. És hát itt a nagy kérdés, hogy vajon mi személyes próbáinkban, személyes erkölcsi kihívásainkban, gyülekezeti döntéshelyzeteinkben, tehát közösségileg együtt meghozandó döntéshelyzeteinkben milyen döntéseket hozunk meg? Hogyan reagálunk? Olyan egyszerű lett volna, gondoljuk csak bele itt Márdokeus esetébe, hogyha nem makacskodik. Ugye, hát nem lehetett volna rá a 10 parancsolatból paragrafust citálni, hogy ha ő tényleg térdet hajt Márdokeusnak, akkor ez konkrétan és kategórikusan beleütközött volna valamelyik parancsolatba. Nem volt tehát kifejezett bűn ez a térdhajtás, és számos előnnyel járt volna, nem keverte volna ilyen bajba a hittársait, ugye a többi zsidó embert, békésen folytathatta volna a vallását, mint addig, nem sodorta volna, mondom, nehéz helyzetbe sem magát, sem a többieket. Ám hogyha Márdokeus így tett volna, akkor ma azt se tudnánk, hogy ő létezett. Amint nem tudjuk a sok ezernyi kortársa nevét, elsüllyedtek a semmibe, a feledés homályába, akik térdet hajtottak, úgy nem ismernénk Márdokeust sem, és példája nem világítana évszázadokon, évezredek óta már, immár a hasonló helyzetbe került hívő embereknek, illetve hívő népnek. Kedves gyülekezet, az a nagy kérdés tehát, hogy gondolunk-e kellően gyakran arra, hogy a történelem mérlegén, még csak nem is azt mondom, hogy az utolsó ítélet mérlegén, hanem a történelem mérlegén, amiben egyébként egy ateista ember is kell, hogy higgyen, történelemnek van mérlege, mi is megméretünk. A történelem mérlegén, a személyes életünk során, ugye amikor próbákba kerülünk, döntéshelyzetekbe, ahogy hozunk, azt a későbbiek igazolni fogják, vagy cáfolni fogják, és hát végső soron ugye az ítélet, amiben hát természetesen már nem mindenki hisz, de akik itt vagyunk, hiszünk, végső soron az ítéletben kerülnek mérlegre a tetteink és a döntéseink. Nagyon fontos belegondolni éppen azért, hogy amit döntök, ahogy most egy ilyen gondolatkísérletként értem azt, hogy belegondolni, és elvégezni mindig ezt a gondolatkísérletet, hogy amit most jónak látok, amit most úgy esetleg kényelmesebb vagy könnyebb lenne meghozni döntést, azt vajon egy év múlva is vállalnám-e? Egy év múlva is így látnám. Tudom, hogy ezt nem lehet eldönteni, csak azért a kísérlet szintjén belegondolni ebbe, és 10 év múlva is így látnám. 100 év múlva is így látnám, és az örökké valóság perspektívájából is így látnám, ahogy éppen meghozni kényszerülök. Mert a lényeg ugyanaz ezekben a helyzetekben. Mondom, legyen szó akár személyes próbáinkról, legyen szó gyülekezeti döntéseinkről. Ugye mi az első? Mindig értelmezni kell, megérteni az adott helyzetet. Nem tudjuk megkerülni. Mondom, nem fekete-fehérek a helyzeteink. Nem vezet az Isten kézen fogva, nem írja ki piros betűkkel a helyes dolgokat. Felismerni tehát ennek az értelmezésnek a keretében, milyen bibliai elvek, milyen erkölcsi elvek vonatkoznak arra a helyzetre. És amikor ezzel megvagyunk, ami egyáltalán nem könnyű feladat, tehát megérteni a helyzeteket, megérteni, mi a jó döntés, utána még vissza van, hogy meg is hozni ezt a döntést. Nem tudom, melyik a nehezebb, felismerni, vagy meghozni. Tényleg nem tudom, nagyon gyakran számomra felismerni nehéz, hogy mi a jó. Utána meghozni már könnyebb, de persze úgy is van az ember igen gyakran, hogy tudja, mi a jó döntés, de meghozni az nehéz, ahhoz kell erő vagy bátorság. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én a Szentírásból, de a saját élettapasztalatomból is azt látom, hogy sajnos ebben a világban úgy van, hogy általában jó döntések, és ezt merem mondani, hogy az eseteknek körülbelül a 90%-ában a jó döntések mindig a nehezebb ellenállás irányába való haladást jelentik. Tehát ritkán áll elő az a kellemes helyzet, hogy az erkölcsileg helyes, az Istennek tetsző döntés, az egyben a könnyebb út, azt könnyebb meghozni. Gyakran ez még ilyen iránytű is lehet, annak is ajánlanám, hogy a világunk sajátosságai miatt, ami a nehezebb döntés, azzal kell inkább szóba állni, tehát feltehetőleg az lesz a jó döntés. Nem véletlenül tanított maga Jézus is a keskeny és a széles útról, a keskeny útról, ami nehéz haladni, és kevesen járnak azon, és a széles útról, ami lejtős, ugye széles, könnyű rajta haladni, és sokan járnak azon. Kedves gyülekezet, másfelől azonban, és megint visszakanyarodok Márdokeus és Eszter történetéhez, ez a félelmetes sajátosság mellett, tehát, hogy az Isten elrejtőzködött és figyel és hallgat, hogy mi hogy értelmezzük a helyzeteket, hogyan döntünk, hogyan találjuk meg a keskeny utat, és hogyan járunk azon. Tehát ez a félelmetes sajátosság mellett azért el ne felejtsük azt, és tényleg itt ezt ugyanolyan hangsúllyal szeretném a figyelmetek elé tárni, hogy Márdokeus és Eszter története hatalmas bátorítás. Hatalmas bátorítás éppen azért, mert az Isten, aki elrejtőzködik, aki figyel és hallgat, azért kész felemelni a hatalmas jobbját, értünk. Hát az Eszter könyve a példa erre. Még hogyha nem is jelent meg fizikai valójában, de bizony megadta ezt a kis pöccintést itt is a történteknek, itt is az emberileg legyőzhetetlen, ugye hatalmas királlyal és ugye a pribékével, Hámánnal szemben megadta ezt a kis, ha úgy tetszik, szellemes pöccintést, hogy tessék, elég nekem annyi, hogy nem engedem aludni azon az éjszakán Ahasvérus királyt, és az egész a visszájára fordul ezáltal. Tehát Isten akár egy szempillantás alatt új helyzetet tud teremteni, bármilyen nehéznek tűnő, vagy kilátástalannak tűnő próbában is. Ugyanakkor minden nap tudatosítanunk kell azt is, és mondhatnám az egykori zsidók, hogyha lenne ilyen homlokkötőnk, akkor azokra fel kellene írni, hogy nincsen itt maradandó városunk. Nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Ugye írja Pál apostol a zsidókhoz címzett levele 13. fejezetének 14. versében. Tehát, hogy azért ne engedjük ezt a kísértést elhatalmasodni magunkon, hogy be lehet ebben a világban rendezkedni hosszú távon, vagy akár az örökké valóságig. Nincsen itt maradandó városunk, mi a jövendőt keressük, mi egy eljövendő országot keresünk, ami igazi otthonunk lesz az ígéret szerint, és ott rendezkedhetünk be mi maradandóan és örökre szólóan. Kedves gyülekezet, én mindezeknek a fényében azt kívánom, hogy legyünk inkább Márdokeusok, és válasszuk, tanuljuk meg a kereszt botrányát választani ebben a világban, mint sem a könnyebb utat, mint sem a szalonképes vallásosságot, a nagy többség, akár a hatalom, akár a hámánok és a közömbös polgártársak, akik ugye megtették ezt a térdhajtást, által elfogadott vallásosságot. Tekintsünk a megjutalmazásra, ugye, hogy Mózesről olvassuk, a jövendő városára. Hogyan is szól Mózesről ez a hivatkozott szakasz? Aki ugye Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Zsidókhoz írt levél 11:26. Nagyon szellemes, és nem csak nem szellemes, hanem elsősorban igaz gondolatnak tartom azt a megállapítást, hogy hát már elég régen, mikor még középiskolás voltam, akkor az egyik pesti múzeumban talán a szép művészeti, de nem biztos, egy múmia kiállítást láttunk, elhozták az egyiptomi múmiákat, és hát láttuk ott ezeket a maga nemébe jól konzervált halottakat, ugye több ezer éves halottakat, és meg a szarkofágokat, és aztán valaki azt mondja, hogyha Mózes annak idején úgy döntött volna, hogy ő elfogadja a felkínált hatalmat, ugye a fáraó utódja lehetett volna, mint a Hatshepsutnak a nevelt fia, tehát a fáraó utódja lett volna, kitanították, a herceg volt, és elfogadja ezt, akkor egy gyönyörű emberi karriert futott volna be, a világ ura lehetett volna, és még talán el is hitethette volna magával, hogy mint ugye a hatalom birtokosa a saját népének, meg Isten ügyének is nagy előmenetelt biztosíthatott volna, de ennek a karriernek a végállomása itt lenne, akiket láttunk ott a múzeumban kiterítve, ezek a összességében mégse szép látvány nyújtó holttestek. Itt végződött volna Mózes karrierje. Ezzel szemben Mózes ma él. Tudjuk a Szentírásból, hogy Mózes feltámadt, az Isten őt feltámasztotta és élt. Tehát, és a sarkosan mondom, és jól értsétek, a haszon szempontjából is Mózes a jobbat választotta, az életet, az örök életet és az örök boldogságot, aminek ő már most, mint egy kis előfutár vagy előőrs a részese a Biblia szerint. Kedves gyülekezet, az utolsó időkben annyival még nehezebb a helyzetünk ezeknél az egykori hithősöknél, hogy még rafináltabbak a kísértések. Tehát nekik azért, no, a következmények rettenetesek voltak, hiszen minket azért nem fenyeget az, hogy mágiára küldenének a hitvallásunkért, vagy azonnal a fejünket vennék. Nekik viszont őket fenyegette mindez, de annyival talán könnyebb volt a helyzetük a miénknél, hogy azért úgy, ha nem is fekete-fehér helyzeteik voltak, de úgy jobban lehetett látni, hogy mi a fekete, meg mi a fehér. Ma, ha lehet, sokkal rafináltabbak a kísértések, erre egyébként fel is hívja a Szentírás a figyelmünket. Én merem állítani, hogy az utolsó időknek a sajátossága lesz az, és a Biblia fényében merem állítani az intellektuális jellegű kísértés. Tehát, hogy százszor cizelláltabb, ezerszer rafináltabb, és hogy mondjam, összekuszáltabb a világ és a rossznak a vonzása. Tehát az előbb beszéltem arról, hogy a helyzetet értelmezni kell, megérteni a kapcsolódó elveket, és utána meghozni a jó döntést, akkor tényleg áthelyeződik talán a súlypont oda, hogy egyáltalán megérteni, hogy mi a jó döntés, az rettenetes, nehéz, és hát persze utána a meghozása. Rafináltak tehát az utolsó idők kísértései, kis engedményekre, kis térthajtásokra késztetnek bennünket, vagy akarnak rávenni. Egyébként zárójelbe jegyzem itt meg, vagy nem is annyira zárójelbe, hogy milyen érdekes visszatérő kísértés ez a magában a Bibliában is, ez a kis jellegtelen térthajtásnak a kísértése. Ne felejtsük el, hogy magát Jézus Krisztust is ezzel kísértette meg Sátán, ugye ezzel a leborulással. És nem akár milyen volt a kísértés, mert azt mondta neki, hogy neked adom mindezeket, ugye lássuk meg ez mögött a megkecsegtetést, mi volt. Az, hogy nem kell meghalnod az elveszett emberiségért, az elveszett emberért, visszaadom, megmenekültek. Úgyhogy ezt a kis jelentéktelen dolgot tedd meg, hogy leborulsz előttem. Ugye, tehát még magát Jézus Krisztus, nem csak Márdokeust, magát Jézus Krisztust is megkísérti, és hát tényleg úgy emberileg, hát miért nem tette meg, és kis térthajtás, és akkor vége az egésznek, ő is megúszza, mi is megúszuk ezt az egész szörnyűséget, ami itt történik. Csak hogy a lényeg, éppen Jézus átlátta ezt, de fontos, hogy kísértés volt neki, és a lényeg veszett volna el a leborulással a Sátán előtt. Jó, tehát mi se becsüljük le a kicsinek tűnő térthajtásokat, és azt kívánom tehát lezárásképpen, hogy legyen érzékeny a lelkiismeretünk, az elménk a helyzetek felismeréséhez, próbáink minden nap óhatatlanul is, ugye előálló próbáink, döntéshelyzeteinkben a helyes döntés felismeréséhez, a helyes értelmezés megtalálásához, és utána legyen bátorságunk a Krisztus gyalázatát választani, a keskeny úton járást választani, és a kereszt botrányát választani. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy Eszter és Márdokeus története fennmaradt a Szentírásban, és köszönjük legelőször is azt, hogy volt egyáltalán egy Márdokeus, egy Eszter, aki nem félt dacolni az istentelenséggel és az aljassággal, és egy példájuk ezred évek óta is világít. És Istenünk, azt is köszönjük, hogy látjuk, hogy noha te elrejtőzködsz, nem jelensz meg fizikai valódban, de itt vagy, figyelsz ránk, és felemeled értünk hatalmas jobbodat. És arra bátorítasz minket, hogy legyünk hűségesek, és egyáltalán, hogy igyekezzünk, ismerjük fel a helyzeteket, az egyre rafináltabbá, összetettebbekké váló kísértéseket. Legyünk bölcsek a te igazságodnak a tudósai, és legyünk bátrak a te elveid szerint dönteni, hogyha felismertük, mi a helyes. Istenünk, vágyunk ilyenek lenni, és vágyunk megtapasztalni a te mennyei segítségedet, amivel akár a legfélelmetesebb hatalmat is te félre tudod állítani, a legnagyobb ellenséget is, ellenségnek is megállt tudsz parancsolni, és el tudsz minket vezetni a mi végső otthonunkba, ezen az itteni vándorláson keresztül. Istenünk, kérünk, írd mélyen a szívünkbe ezeket az igéket, ezeket a bátorításokat, és add, hogy így vágjunk majd neki a most elkezdődő hétnek, és így álljunk elébe az előttünk álló hét és időszak próbáinak és kérdéseinek. Megváltunk nevében. Amen.
Amen.